ennek az elmélkedésnek a forrásai. Tapolyai Emőke megbocsátás előadását hallgattam, és abból készítettem egy jegyzetet. Nem most volt az előadás, lassan 10 éve, de teljesen időtállóak a gondolatok, mint az evangélium. Gary Chapman és Jennifer Thomas, ha nem elég a sajnálom, a bocsánatkérés nyelvét. Robert Flaggen, már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Férfi és a nő, a nagy szembesülés, gondolatok egy szerzetes és egy pszichiáter beszélgetéseiből. A békesség legnagyobb akadálya az ítélkezés, egyik legnagyobb akadálya az ítélkezésünk. Jézus parancsba adta, hogy ne ítélkezzünk. Több helyen is szerepel az evangéliumokban. Nem vettük komolyan ezt sem. Mi jobban tudjuk, hogy hogy kell. Tudjátok meg, hogy magas erős várakat, várfalakat húztok magatok és Isten közé. Bármennyire is kedves nektek az Isten, a lelketek, az örök életetek, senkit sem ítélhettek meg. Ezt Tauler Domonkos szerzetes középkori misztikus mondta. És az ítélkedés szerinte mindig gőgből, öntetszelgésből születik. Szent Bonaventura szerint a szeretet előbbre való a puszta tudásnál. Ha szeretnénk azokat, akiket ismerünk, és nem csak a tudás érdekelne bennünket, hogy mit tudok róla, akkor nem ítélkeznénk. És csak azt ismerheti meg az ember igazán, amit vagy akit először szeret. Sokkal előbb kellene szeretni egymást, mint megérteni. Akkor is lehet valakit szeretni, ha nem értem meg. Istent sem értjük, és mégis szeretnünk el. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, hogy ne ítélkezzünk, a szívünknek és a hozzáállásunknak kell megváltoznia. Mindig el kell döntenünk egy kapcsolatban, hogy győzni akarunk, vagy szeretni. A házasságok is legtöbb esetben házaspárbajok. Le akarjuk győzni egymást, meg akarjuk győzni egymást, és éveken át kísérletezünk azon, hogy a saját képünkre és hasonlatosságunkra próbáljuk a másikat formálni. Mert akkor lesz jó, ha olyan lesz, mint amilyennek én szeretném. Csak a megtérést és a változást ússzuk meg. Ami az evangéliumnak az első kérése, hogy térjetek meg. Igazság nélkül nincs békesség teremtés. Állandóan ott van a nagy kérdés, hogy ugye nekem van igazam. Lehet igazad, de Jézus nem azt adta parancsba, hogy ez az én parancsolatom, legyen mindig igazad. Ez úgy, én még nem olvastam. Ehelyett inkább azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És hogyha Jézus az igazság, akkor te valószínűleg nem vagy az. Lehet igazad, mindenkinek lehet igaza, de senki nem azonosíthatja magát az igazsággal. Egy valaki az igazság. Nekem sokat segített, hogy megszabaduljak az ítélkezéstől, hogy rájöttem, hogy amikor azt gondolom, hogy igazam van, az az én véleményem. Nem abszolút igazság, az egy vélemény. És az lehet jó. Lehet részemről igaz. De nem én vagyok az igazság. Vagyis meg kell hallgatnom a másik véleményét is. Az igazság, hogyha ráérünk arra, hogy az igazság nem a mi magántulajdonunk, akkor sokat fogunk derülni, nagyon vidámak leszünk. Ha a magántulajdonunknak tekintjük az igazságot, halálosan komolyan vesszük magunkat, és komorak leszünk. Nem tudunk nevetni, mert mindig veszélyeztetve érezzük a saját igazunkat. A legfontosabb kérdés mindig, hogy vajon igaz? Aquinói Szent Tamás szerint, ha igaz, akkor az a Szentlélektől való. Akárki mondta, még ha az a piszok házastársad volt, az akkor is igaz. Ha igaz, akkor a Szentlélektől van. Ha a Szentlélektől van az igazság, akkor is igaz, hogyha a másik szekértáborhoz tartozó mondta. Nem az igazságot keressük, hanem azt keressük állandóan, hogy ki hasonlít hozzánk, ki azonosul velünk, ki van az én oldalamon. És akkor biztos igazam van, ha már 100-an lájkolták, az már teljesen biztos, hogy igaz. Mert én írtam. A békességteremtéshez a kapcsolatainkban fontos elindulni a másik felé, kinyújtani a kezünket az embertársaink felé. El kell jutnunk az ellenségeskedéstől a vendégszeretetig. Erről még majd külön fogok beszélni, sőt nem csak a vendégszeretetig, hanem a vendégbarátságig. A vértanúság vállalása mellett a kezdetek egyházában a legnagyobb proféta jelek közé tartozott, hogy a keresztények befogadták a vendégeket, vendégül látták az idegeneket is, azokat is, akik nem voltak keresztények. Mert tudták, hogy ők is csak idegenek és jövevények ezen a földön. Mert a mi hazánk nem itt van, bármennyire szeretjük Magyarországot, a mi hazánk a mennyben van. Magyarország sehol nem lesz még már, amikor a mennyország lesz. Vannak örök értékek. Ez nem azt jelenti, hogy ez az ország nem értékes. Nagyon értékes. Csak van nagyobb, van több, van teljesebb. És ezért be tudták fogadni az idegeneket is, vendégül látták őket, és nem csak a keleti vendégszeretet szabályai szerint, mert 3 napra be kellett fogadni mindenkit. Aztán utána viszont látásra, mert teljesítettem a vendégszeretet parancsát. Ha elindulunk az embertársaink felé, és kinyújtjuk kezünket feléjük, akkor elindulunk a megbocsátás felé. Erről már beszéltem, a megbocsátás nem érzelmi kérdés, döntés, hogy elengedem az ellenem felhalmozott szeretet adósságokat. Ez a megbocsátás. Szabaddá válok, és szabaddá teszem ezáltal a másikat is. És nem csak elengedem az adósságokat a megbocsátásnál, hanem lemondok a bosszúról is. A bosszú, illetve a pletyka keresztény-katolikus körökben is a bosszú legkifinomultabb formája. Nem is gondoljuk, hogy mennyire tönkre tesszük a másikat. Ha bárkiről pletykálunk, rosszat mondunk, beültetjük a másik szívébe a gyanút, hogy el ne hitt, hogy az olyan, amilyennek gondoltad. És ez elég 2-3 mondat. És bosszút álltam. Ellehetetlenítettem abban, hogy szeressék, hogy szabadon lehessen elfogadni tőle bármit. A kiengesztelődésről is volt már szó, amikor megharagszunk, akkor megvonjuk a másiktól a jogot, hogy ott legyen, ahol én vagyok. A kiengesztelődés pedig azt jelenti, hogy visszaadom neki ezt a jogot. Szívhat velem egy levegőt, és jól érezzük magunkat, hogy ugyanazt a levegőt szívjuk. A megbocsátáshoz még annyit, hogy akkor jutottál el. A megbocsátás hosszú folyamat. Nem történik egyszerre. Jézus azt mondja, 70-szer, 7-szer kell megbocsátani. Pontosan tudja, hogy ez nem egyetlen egy döntés, és aztán minden rendben van. Hosszú folyamat, akkor bocsátottál meg, amikor már nem mozdul ki a szíved semmilyen irányba, amikor hallasz az illetőről, vagy találkozol vele, vagy beszélgetsz vele, nyugton marad a szíved. Nem mozdul semmilyen irányba. Akkor már megbocsátottál, szabad vagy. Az ellenségeink szeretete, ezzel is adósak a keresztények a világnak. Egészen másképpen alakult volna a világtörténelem és a keresztények történelme is, ha Jézusnak az ellenség szeretetre vonatkozó parancsát komolyan vették volna. Nem csak a testvéreinket, felebarátainkat kell szeretni, hanem az ellenségeinket is. Az ellenségeinket másképp kell szeretni, mint a testvéreinket, de szeretnünk kell. Az ellenségeink szeretete döntéssel kezdődik. Szeretni akarom, nem azért, mert az csodálatos dolog, hogy szeressem az ellenségemet, aki újra és újra belém fog rúgni, újra és újra lehetetlené tesz, és lehet, hogy az életemre fog törni. Nem azért szeretem, azért, mert követem Krisztust. És Krisztus a kereszten jobban szerette az ellenségét, mint saját magát. Mert odaadta az életét a gyilkosaiért is. Van még miben növekednünk. Van még miben fejlődnünk. Ehelyett beállunk az ítélkedők és a gyűlöletkeltők kórusába, és harsogjuk mi is a kórussal együtt. Csak azt a kérdést nem tesszük fel, hogy Jézus mit mond erre? Ha megkérdeznénk, hogy te mit mondasz, akkor meghallanánk a választ. Nem merjük föltenni, mert ki kéne szállnunk a kórusból. És akkor meg minket vernének agyba főbe. Ezért inkább kényelmetlenséget nem okozunk. Az ellenség szeretet parancs. Azzal kezdődik, hogy felismerem, hogy van ellenségem, és beismerem, hogy van ellenségem. Nekem sokat segített az a felismerés, hogy ha Jézusnak lehettek ellenségei, akkor én nem lehetek külön nála. Vagyis nekem is lehetnek ellenségeim. Nem lehetek olyan jó keresztény, hogy nekem nincsenek ellenségeim. Ez nagyon fontos felismerés volt, azért, mert akkor megmutathatja Isten, hogy ki az, akit szeretnem kell másképpen, mint ellenséget. És az ellenség szeretet első lépése, illetve a következő lépése az, hogy áldást mondok rá, és saját magamra. Mert amikor megharagszunk és gyűlölködünk, akkor megsebződik a szívünk. Az áldás gyógyít, az átok rombol. Rengeteg átkot kimondunk, miközben azt hiszük, hogy nem is átkozolunk. Minden negatív kijelentés a másikról átok, rombol. Minden negatív kijelentés saját magamról. Ha azt mondom, hogy milyen hülye vagyok, ez átok. Saját magamat rombolom, aki Isten képmása és Isten gyermeke. Nem mondhatok ilyet. Csak szerethetek. Erre kaptam parancsot és felhatalmazást. Az ellenség szeretetnél az áldás nagyon egyszerű. Nem kell semmit érezni. Nem kell úgy érezni, hogy annyira szeretem az ellenségemet, hogy most megáldom. Ez hazugság. Amikor már annyira szereted, amikor azt érzed, akkor már nem az ellenséged. Akkor már átalakultatok. Az ellenség szeretetnél az áldás a legegyszerűbb. Egy mondat például, áld meg őt, és áld meg engem. És nem kell érezned semmi. Csak megtenni azt, amit Jézus kért, minden érzés nélkül. Mert azt kérte, hogy áldjátok és ne átkozzátok. És kezd átalakulni a szívünk. Aki elkezd áldást mondani, annak átalakul a szíve. És az a csoda történik, hogy az ellenségem nem tudja kivédeni a kegyelmet, mert nem is tudja arról, hogy most én éppen aknamunkát végzek, mert a kegyelemmel, az áldásommal éppen célba vettem a szívét, hogy átformálja a kegyelem. Ez nem manipuláció, szeretném, hogyha növekednénk a szeretetben. És végül a vendégszeretet, ami szintén profétai jel volt a kezdetek egyházában. Békességteremtés a kapcsolatainkban, az ítélkezésről való lemondással, a döntéssel, hogy szeretni akarom az ellenségemet kezdődik, és a megbocsátással folytatódik. Miért kell a megbocsátás? Mert annak lettünk a képmásai, aki maga az igazság és az irgalom. Mert a bűntől sebzett természetünk mindig elrontja a szeretetet. Nem tudunk tökéletesen szeretni. Ez nem szégyen, ez a valóság. De van gyógyulás, van újrakezdés, van megbocsátás. Mert kiüzettünk a paradicsomból, és azóta folyamatosan szellemi harc van. És ahogy mondtam, a megbocsátásnak mindig köze van az igazság kimondásához. Nem csak megbocsátanunk kell, hanem bocsánatot is kell kérnünk. Minden ember morális lény, és van erkölcsi érzéke. Hogyha az erkölcsi érzékünket megsértik, akkor megharagszunk. A harag az csak egy érzés, nem bűn. Bűnné válik, ha nem kezeled. Az csak egy érzés. Nagyon nehéz felismerni, hogy haragszunk, beismerni, hogy haragszunk, és elindulni a megbocsátás felé. Csak akkor tudok megbocsátani, hogyha beismerem, hogy megharagudtam. Addig nem. Addig azt mondom, hogy hát csak fáj, csak kellemetlen volt. Légy őszinte. Akinek az igazság érzetét megsértették, az legbelül, legmélyen a szívében megharagszik. Mert ez a normális. Mert fáj. Bántottak. Azért kell bocsánatot kérnünk, mert Isten képmásé vagyunk, és ezért a szívünk mélyén nagyon erős a megbékélés utáni vágy. Istenben béke van. Egység van. A bűnök mindig megsebzik az egységünket. Istennel, önmagunkkal és a másikkal. És mindig keressük a békét. Mindig keressük a szívünkben a békét. Ha nem kérünk bocsánatot, vagy nem bocsátunk meg, akkor eluralkodik a harag, eluralkodik a bosszú, és a személyes igazságszolgáltatás. És ezért, hogy ennek gátat vessünk, a haragnak, a bosszúnak, a személyes igazságszolgáltatásnak, ezért meg kell bocsátanunk, és bocsánatot kell kérnünk. Nem növekszünk a szabadságban, ha bezárjuk magunkat az érzéseink és az emlékeink börtönében. Miért bocsássunk meg? Mert parancsunk van rá. Bocsássatok meg, szeressétek ellenségeiteket, és legyetek irgalmasok. Ez a táblata a megbocsátásnak. El lehet jutni egészen az irgalomig. Aki maga az Isten, mert ő az irgalom.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.
Hírpercek. Tagle bíboros a pápa különleges küldötte az Egyesült Államokbeli Eukarisztikus Kongresszuson.